fél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Egyre több magyar vállalkozás lép piacra sikerrel Üzbegisztánban. A magyar cégek jelenléte a bankszektorban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban is erősödik. Jelentette ki Varga Mihály Üzbegisztánban a Taskenti Nemzetközi Befektetői Fórumon. A miniszter kiemelte, Üzbegisztán stratégiai partnerünk a közép-ázsiai régióban, gazdasági kapcsolatainkat a következő években szorosabbra fűzzük. Az Üzbegisztánba irányuló magyar export 12%-kal erősödött a tavalyi évben, meghaladta a 90 millió dollárt. A gyógyszerészeti termékek mellett a Magyarországon gyártott járművekre is erős a kereslet, ismertette Varga Mihály. Mint mondta, a bankszektorban az OTP egyre nagyobb részesedésének köszönhetően folyamatosan növekszik a magyar jelenlét, de jelentős mezőgazdasági beruházások is megvalósulnak magyar-üzbék együttműködésben, míg vízügyi fejlesztések területén a magyar mérnökök tudására mutatkozik nagy igény. A pénzügy miniszter elmondta, hogy az Óbudai Egyetem részvételével valósul meg Üzbegisztán első innovációs és tudományos parkja. Az egészségügy ellenőrzését a betegközpontú ellátás hatékonyabbá tétele érdekében szakszerűségi és hatékonysági célok alapján végzik, áttekintik az állami fenntartású intézményeknél és szolgáltatóknál a betegjogok biztosítását, a betegvárakozást és a várólisták kialakulásának okait, valamint az állam által biztosított anyagi források hatékony felhasználását is vizsgálják, mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyar Nemzetben megjelent interjúban. Az ellenőrzések során a betegellátást soha semmilyen körülmények között nem zavarhatják meg az ellenőrök. Takács Péter elmondta, három területet ellenőriznek, egyrészt monitorozzák, hogy az egészségügyi szolgáltatók megfelelnek-e a személyi és tárgyi minimum feltételeknek, és azt is ellenőrzik, hogy rendelési időben ott van-e az orvos, valamint az asszisztens. Az alapellátás ellenőrzése során kiderült, hogy sok esetben a házi orvos elfelejti bejelenteni, hogy megváltozott a rendelési ideje, ám ennél nagyobb problémának nevezte, ha a rendelési időben nincs ott az orvos. Ugyanezt ellenőrzik a szakrendelőkben is, több helyen ugyanis irreálisan hosszú a várakozási idő, amellyel egyes orvosok a magánszolgáltatás irányába próbálják terelni a beteget, közölte az államtitkár. Meghaladta a 3000-et a CSOK Plusz igénylések száma, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára egy interjúban. Hornung Ágnes kifejtette, a befogadott kérelmek összege 83 milliárd forint, a családok átlagosan 26 millió forint hitelt igényelnek. Az igénylők kétharmada gyermektelen, ők a támogatásnak is köszönhetően vállalnak gyermeket. Az államtitkár elmondta, a CSOK Pluszt az igénylő családok háromnegyede első közös otthonának megszerzésére költi. A CSOK Plusz igénylések felfutása dinamikusabb, mint az eredeti CSOK bevezetésekor volt tapasztalható. A legfrissebb márciusi adatok is azt igazolják, hogy felülmúlja a várakozásokat a támogatás iránt mutatott érdeklődés. Az államtitkár az interjúban arról is beszélt, hogy a CSOK Plusz a kormányzat minden kívánt gyermek megszületését támogató családpolitika alapelvét segíti. Továbbá komoly gazdaságélénkítő hatása van, a lakáshitel igénylések harmada köthető hozzá. Kifejtette, a mostani államilag támogatott hitelek kiszámíthatók, biztonságosak és olcsók. Idén több mint 94 ezer tanuló, 80.402 nyolcadik, 7.849 hatodik és 5.821 negyedik évfolyamos diák felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe, közölte az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint az általános középfokú felvételi eljárásban a nyolcadikosok 97,3%-a nyert felvételt valamelyik középiskolába. Emlékeztettek, hogy a középfokú iskolák május 2-áig jogszabály szerint értesítik a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezzel véget ér a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, május 6-án rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett, üres férőhelyek közötti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett mintegy 2125 diák a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhet. Olvasható a közleményben.
Az időjárásról.
Az erőteljes gomoly felhőképződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Hazánk nyugati-délnyugati felén több helyen előfordul zápor-zivatar, északkeleten kisebb a csapadék esélye. A délkeleti szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Hajnalban 8-14 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, idén is a legjobb együttesek között szerepelt a Színvavölgyi Néptánc műhely a Néptáncosok Országos Ünnepén. A Martin György Néptánc Szövetség csaknem 30 éve rendezi meg a Néptánc antológiát. A reprezentatív színházi bemutatón az elmúlt esztendő kiemelkedő néptánc együttesei alkotói legjobb koreográfiái szerepeltek. A Színvavölgyi Néptánc műhely két csoporttal vett részt a néptánc antológián, a felnőtt csoport Zóka Éva Horváth Tibor Szent Iván napján című koreográfiáját adta elő. Az ifjú Színva néptánc műhely pedig az ifjúsági néptánc antológián Wellner Anna és Husvéd Csaba Párna táncba, Párra várva című koreográfiáját mutatták be nagy sikerrel a közönségnek. A részletekről Maródi Attillát, a Színvavölgyi Néptánc műhely művészeti vezetőjét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
A Martin György Néptánc Szövetség minden évben megrendezi a néptánc antológiát. Ez azt jelenti, hogy olyan gyűjtemény, amiben az előző évnek a legjobb együttesének, a legjobb koreográfiának a gyűjteménye. Ez általában egy 10-14 együttesre vonatkozik, és az ország minden tájáról hívják be ezeket az együtteseket, és pályázat alapján döntik el, be kellett küldeni egy videóanyagot, egy pályázati anyagot, és akkor az alapján eldönti egy zsűri, egy szakavatott zsűri, aki eldönti, hogy most akkor ezen az antológián részt veszünk el. Na most az a nagy szerencsénk egyébként, hogy hát én nem is tudom, szerintem a 80-es évek végétől a gyerekantológiákon ott rendszeres résztvevők vagyunk, és hogy ez szerintem ez egy óriási nagy dolog, hogy hát ha belegondol, akkor a néptánc mozgalomnak ez a legszínvonalasabb együttese és a legkiemelkedőbb együttesei. A gyerekmozgalomban szinte azt gondolom, hogy végig ifjúsági antológia az nem régóta van, de azokon is rendszeresek vagyunk, és akkor a felnőtt együttessel pedig. Hát én nem tudom, hogy évekre visszamenőleg, hogy hány antológián vettünk részt, de hogy ez egy nagyon nagy dolog, még a mai napig, és azért maga a helyszín is, tehát a felnőtt antológia főképpen, mert az meg az Operett Színházban rendezi meg a Martin György Néptánc Szövetség, és azért egy exkluzív hely, nagy nézőtér, rengeteg táncos, koreográfus, pedagógus ül a nézőtéren, és azért ez egy szakmai fórum is, persze hozzátartozók, ismerősök, lelkes rajongók is ülnek a nézőtéren, de hogy ez egy nagyon nagy visszajelzés a szakmától, a másrészt pedig ugye a nézőközönségnek a reakciója szerintem az mindig fontos egy táncosnak, hogyan reagál az adott produkcióra, az adott helyzetben a néző. És hát mind a két antológián szerintem nagyon jól szerepelt az együttes. Mind a két antológián olyan koreográfia ment, amit nem mi készítettünk koreográfusok, hanem vendégtanárokkal készítettük a koreográfiát. A felnőtt antológián Zóka Éva és Horváth Tibor Zselic Kisfaludról érkeztek, ők készítettek egy nagyon klassz somogyi koreográfiát, amiben főképpen a berzencei tánchagyomány kell életre, méghozzá úgy, hogy egy Szent Ivániai tűzugrás köré kapcsolódó hagyományok élednek meg, amiben ugye a párválasztás, a szerelem, stb. Ezek egy kicsit a dalokban, a szövegekben, ezek így jelennek meg, és szerintem hát óriási lett ez az alkotás. Nagyon sokan gratuláltak, mondták, hogy egy kicsit ilyen, hát a Forti Jolán azért a szakmában egy nagyon elismert koreográfus nő volt, és kicsit az ő gondolatisága, vagy az ő formai világa köszönt talán vissza ebbe a koreográfiába, és nagyon, nagyon nagy siker volt. Tehát, hogy akkora tapsot kaptak a táncosok, hogy ez, Ez nagyon-nagyon nagy elismerés. Az ifjúsági antológiának a helyszín névvel nekem voltak egy kicsit fenntartásai, mert a kőbányai műfházban rendezték meg, és előtte eddig az Eiffel műhelyházban volt, és sokkal kulturáltabb helyet kapott eddig az antológia. Most ezt nem bontom ki, hogy miért is lehetett ez így, de ott is nagyon nagy siker volt. Ott Wellner Anna és Húsvét Csabának az volt a koreográfia cím, hogy Párna táncba, párra várva, ipolymenti táncok, és itt elsősorban a tánc az, ami megjelent az ipolymenti tánchagyomány, kanásztánc, a verbunk, a csárdás, a friss csárdás, ezek jelentek meg a koreográfiába, és maga a keretes szerkezetben pedig ugye ez a párna, hát ahogy a lányok a párnán pihennek, és akkor bejön a pásztorfű, aki csókot akar csenni az egyik lánytól, aztán a lányok felébrednek, és akkor kitör a tánc mulatság, de a végén azért mégis sikerül kapni a lányt egy csókra. Persze ez nem úgy, hogy egyértelműen a színpad, hanem a párna mögött valami történik, úgyhogy nagyon klassz kis koreográfia sikeredett, ennek is nagyon nagy sikere volt. És a nagy szerencsénk van egyébként, hogy nagyon szépek a ruhák, a viseleteink, ráadásul a Tiborék a felnőtt antológiára hoztak rengeteg eredeti viseletet, és még kicsit fel lett turbózva ez a megjelenés. Úgyhogy nagyon szép fotók is készültek, készült videó is, úgy tudom, hogy ezeket majd a YouTube-os felületeken majd visszanézhető, akár majd a Színvölgyének a saját YouTube oldalán is.
Hogyan látjátok a fiataloknak, meg akár nektek, bár említetted, hogy most nem ti készítettétek személy szerint a koreográfiát, de mégis mekkora jelentőséggel bír, hogy az antológiára készülhettetek egy koreográfiával?
A felnőtt együttesnél, akik ugye most ifjúsági tagozatból kerültek föl a felnőttbe, nekik az, hát szerintem a csoport felének az első antológiája volt, és hát ez mindig megtiszteltetés, és ez mindig egy felemelő érzés. És tehát én azt éreztem egyébként mind a két generációnál, de a felnőtteknél talán egy kicsit jobban, hogy nagyon megtisztelő nekik, és hogy nagyon-nagyon jó érzéssel táncoltak, és nagy izgatottsággal készültek, és tényleg már a felkészülésnek is a pillanata ilyen örömteliek voltak. És hát ilyenkor tudod, amikor összegyűlnek a táncosok, és ott megy a zsibongás, meg ott a háttérben a nagy felkészülés, hát ezek a találkozások, meg az ismerősökkel való összetalálkozás is egy feltöltődés egyébként.
Felkészülés az hogyan zajlott egy antológiára, egy ekkora jelentős eseményre? Hogyan készülnek a csoportok a felnőtteknél? Hogyan zajlott a felkészülés?
A felnőtt együtteshez elhívtuk a koreográfusokat egy vasárnapi próbára, úgyhogy eljöttek a Zselic kisfadról, nem keveset utaztak, és kicsit a koreográfiát megpróbálták átfésülni, kicsit kiigazítani, de hát elégedettek voltak velünk, mert egyébként itt nálunk azért, hogy van egy adott a táncanyag, és van egy ilyen fellépés, azért több, mint fellépés, azért erre azért készül az ember. Tehát nem mondom, hogy minden próbánkat ezt töltötte ki, mert ugye ez egy meglévő koreográfia, annyi, hogy ezt viseletezni kellett, az is egy hosszú folyamat, még egy koreográfiát beviseletezünk, az is legalább egy 2-3 óra hossza, még mindennel kész vagyunk. Tehát az is még külön egy felkészülés maga a viseletezés, és az is minden a legvégén dől el, mert még a fiúk is külön a kalap díszeket olyan akkurátusan készítették, hogy kell kinéznie, az tényleg akkor külön még kaptunk ilyen kabátokat, meg sálakat, hogy kell felkötni, az is külön elmondták, kontyot hogy kell elkészíteni a lányoknak, az asszonyok hogy veszik föl a kontyra, még külön a pecsicakendőt, és még rá a kasmírkendőt, tehát ez olyan szertartás volt maga a felkészülés, és olyan hosszú és hát időigényes egy ilyen felkészülés. Természetesen a dolgunk az, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen fórumon mutatkozunk be, akkor a legjobbat tudjuk kihozni magunkból.
Itt az északkeleti magyarországi részbe mennyivel volt másabb egy somogyi táncokat megtanulni Zselic kisfalut környékéről, hiszen nem ez a régió klasszikus tánca.
Az a szerencse, ugye, hogy a gyerekcsoportokban azért a somogyi táncok az egy olyan alaptánc, hát alaptánc egyébként elég nehéz, hogy szépen megcsinálni a somogyi táncot, mert Minél egyszerűbbnek tűnik a tánc, annál nehezebb a stílus megformálása. Itt a térdnek a hajlításának a mértéke, az elegancia, de legyen benne határozottság, puhasság, finomság. Tehát ezeket mind kellő gyakorlással el lehet természetesen sejteni, de jók az alapok. Tehát, hogy megvan ez a somogyi tánc alap, és akkor, mikor jöttek a koreográfusok, és tanították az anyagot, akkor ők tulajdonképpen arra, ami már egy jó biztos alap volt, ők már csak hozzátették a saját tudásukat. Tehát úgy elmélyültünk ebbe a somogyi táncokba, és ez a berzencei tánchagyományt egy kicsit más szemmel, főképpen ugye hát a zókai odavalósít, tehát az a mondhatom, hogy adatközlő szinten táncolja a somogyit, és egy az egyből így tanulni a táncot, ez egy ilyen, hát egy felemelő érzés volt.
Beszéltünk már a viseletezésről, hogy ez mekkora munka volt. A viselet az hogyan néz ki itt Somogyban? Van-e bármilyen különbség vagy különlegessége, amitől tényleg igazán szép lett, úgymond kiegészült a koreográfia?
A női viselet egyébként az, ami érdekes lett, de főképpen egyrészt a hajviselet. Ugye minden lánynak szinte másképp lett fonva a haja, külön belefonva szalagok, imzetszalagok, sejemszalagok, és akkor az asszonyi viseletben pedig ugye megjelennek ezek a kasmírválkendők, amik nagyon különlegesek, és a hajviselet ugye úgy van, hogy a felkontyolt hajra kész kerül egy úgynevezett konty, ami egy ilyen virágos, csipkés díszítésű, elég speciális formájú konty, amire még külön rákötnek, nem táncban, hanem egyébként templomban, meg bizonyos helyeken felkötik a pecsicát, ez egy csipkés fehér kendő, és arra még külön egy kasmír kendőt kötnek. Tehát nagyon különleges volt, és akkor ugye még a nyakba valók azok, amik esetleg még így különlegesnek említhetem, vagy a plisszírozott virágos szoknya, az is egy ilyen speciális. A fiúknál ugye a ráncos bőgatya, az, ami szerintem nagyon különleges lehet, ebből kaptunk eredetieket, és hát gyönyörűek voltak. Akkor ezek a díszes pitykés mellények, a fiúknál akkor a nyakra valók, az is annak a megkötése, módja speciális, és a kalapdíszek. Tehát az, ami egyébként így a megjelenésben speciálisabb lehet.
A felnőtteknél miért pont egy Szent Ivánéi tűzugrás lett a koreográfia, úgymond miért pont e köré lett építve a történet, hogyan lett ez kitalálva?
A koreográfusoknak azt mondtuk, hogy szabadjára van engedve az ő képzeletük. Na most ez úgy van, hogy ezt ők találták ki, hogy akkor legyen ez a téma, hogy valami körét csoportosítsuk, és ráadásul azért különleges egyébként, mert a berzencei hagyományhoz hozzátartoznak a horvátoknak a táncai, és megjelenik benne horvát ének, több szólamú horvát ének, amik a tűz körül énekelnek, és annyira jól sikerült ez egyébként, mert úgy, tehát valahogy úgy jön össze, hogy nagyon jó hangúak a lányok, fiúk az együttesben, és azért, amikor 42 fő táncolt a színpad, amikor 42 fő énekel, lányok, fiúk együtt több szólam, hát nagyon-nagyon jó volt, és a szólóénekes lányokat külön meg lehet dicsérni, mert ők is Bala Regina és Galambári Sári énekelte szólóénekeket, hát az is nagyon-nagyon gyönyörű volt. Tehát milyen népdalénekes színvonalú, magas szintű volt a népdalénekés is.
Az ifjúságiaknál ott hogyan készültek az antológiára, ott hogyan készült a koreográfia, a technika, a tánc elsajátítása?
A táncot egyébként járunk táborba Szamoskérre, és a szamoskéri táborba jöttek két napra le tanítani ezt a táncanyagot a koreográfusok, és utána, amikor ugye a táncanyagot megtanulták a növendékek, akkor utána jöttek és készítették a koreográfiát. Nem mondom, hogy olyan egyszerű volt ennek az elsajátítása, de a koreográfusok nagyon tudatosan és nagyon felkészülten érkeztek a próbákra, úgyhogy szépen beért a táncanyag. Általában az szokott lenni, hogy amikor elkészül egy koreográfia, akkor még nem mondom azt, hogy átütő tud lenni. Én szerintem kell érnie egy koreográfiának, és az általában nálunk az vált be, hogy kb. Egy év. Valószínű, hogy a hivatásos táncos műhelyeknél ez nem így működik. Nálunk a nem hivatásos táncműhelynél pedig úgy van, hogy azért el kell telni egy bizonyos időnek, és az ifiknél is azt éreztem, hogy most volt igazából ütős az antológián ez a megjelenés. Nagyon önfeledten táncoltak a fiatalok, és azt gondolom, hogy a fiúk már lassan ilyen férfiként viselkedtek a színpadon. A lányoknál meg egyértelmű volt egyébként nekem, hogy már kész nők. Tehát, hogy amúgy mellé teszem a felnőtt együttest az ifjús lányokhoz, akkor nem mondom meg, hogy ki az ifjú, ki a felnőtt, mert annyira összeértek már így megjelenésben.
Itteni tájegység táncai, azok mennyire különböznek, vagy mennyire másabb? Brazipoimenti tánc technikáról mit lehet tudni?
Itt is, mint a felnőtteknél egyébként a térd az, ami nagyon fontos volt, főképpen a friss csárdásban ezek a nagy mélyítések, ami lehet, hogy egy kicsit így szokatlan, viszont látvány szempontjából ezek a különleges lippentőnek hívott mozdulatok, ezek nagyon jellegzetesek, és ugye a lányoknak a viselete, meg a fiúk viselete az így, ezt így felnagyítja. Most, ha valaki így farmernadrágba táncol, vagy ilyen rövid nadrágba, akkor ez így nem jön ki, tehát ezek a táncok akkor érvényesülnek, ha tényleg a lányoknak megvannak azok a gyönyörű alsók, az a brokát szoknya, és azt elkezdi a fiú ringatni, akkor ezek a mozgások így kijönnek. Lendhangsúlyos táncról beszélünk, ennek a lendülete, ennek a forgásnak a lendülete is csak akkor jön ki, hogyha ezeket a mozgásokat megcsinálják. Ezt tudom benne kiemelni, hát meg persze volt benne botos tánc, itt a három legügyesebb fiú táncolt benne ilyen, nem annyira bonyolult, mint egy pásztortánc, amikor ilyen látványos botforgatások vannak benne, de így finoman ez is megjelent benne. Ez, ami kiemelhető, meg a fiúknak volt benne egy nagyon klassz verbunkja, amit nagyon tényleg férfiasan és nagyon erőteljesen táncoltak a legények.
Hogyan sikerült, illetve hogyan tovább, mi lesz a folytatás?
Az antológia mindig egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen olyan választóvonal, amikor lezárunk egy időszakot, és akkor közben már, meg hát persze természetesen előtte is, már fókuszálunk a következő időszakra. Tehát lezárult egy bizonyos időszak, és akkor most már fókuszban vannak az új dolgok, újabb ilyen versenyek, megmérettetések, újabb műsorok. Most például nyáron 4 nagyobb előadásunk lesz, amikor az ifjú színvások és a felnőtt táncegyüttes tagjai közösen lépnek fel. Megyünk egy ifjúsági országos néptáncversenyre az ifjú színvásokkal, Siófokra, nagyon várjuk. Június 1-én lesz egy regionális verseny, Sátoraljai Újhelyen lesz ez a regionális verseny, akkor lesz a sportcsarnokban egy előadásunk június 28-án, Borsiba megyünk a Rákóczi kastélyba 29-én egy órás műsorra, készülünk Budapestre a Vörös Marti térre, a Csárda Fesztiválra egy órás műsorra, augusztus 20-án, másnap pedig itt Miskolcon tekinthetnek meg a miskolciak. A városi ünnepségen adunk egy órás műsort. És készülünk novemberbe egy új műsorral, aminek a címe Szerelmünk Mezőség.
Milyen esetleg új tájegységek táncai kerülnek be a repertoárba, vagy milyen újdonságok lesznek?
Ez a mezőség műsor, ez egyébként már régóta kipattant a gondolatunkba, de talán most ért meg a csapat erre, hogy a mezőséget, mint tájegységet külön be tudjuk mutatni egy műsoron belül, és akkor itt megjelenik a magyar, a román és a cigány tánchagyomány egyben, és itt a tényleg a legkülönlegesebb és a legszebb táncok, magyar szovát, válaszúti férfi táncok, fekete laki páros, akkor lesz a román blog, Bamesz Mezőszopor, Bálványos Csaba, Bonchida, és a végén lesz egy palatkai keszui. Hát valami lakodalmi jelenetet szeretnénk, de hát ezt majd meglátjuk. Most nem állulok el mindent, mert azért most van készülőbe ez a műsor. Ennek a bemutatója lesz november 23-án a Művészetek Házába.
Kedves hallgatóink, idén is a legjobb együttesek között szerepelt a Szimbavölgyi Néptánc Műhely a Néptáncosok Országos Ünnepén. A részletekről Maródi Attilát, a Szimbavölgyi Néptánc Műhely művészeti vezetőjét hallották, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, Gyógyítás gyógynövényekkel címmel megjelent Pászk Norbert gyógynövény szakértő kötete. A szerző a gyógynövényekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat gyűjtötte össze. A tankönyv az egyetemi hallgatók számára készült elsősorban, de a laikusok számára is sok érdekes, hasznos információt tartalmaz. Olvashatunk a könyvben többek között a gyógynövények történetéről, azok felhasználásáról, gyűjtéséről, termesztéséről, feldolgozásáról. A Magyarországon fellelhető több mint 400 gyógynövény közül 86 kapott helyet a kiadványban. A következő percekben Pászk Norbert gyógynövény szakértő a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának tanársegédje mutatja be most megjelent kötetét. Pászk Norbert gyógynövény szakértőt, a Miskolci Egyetem tanársegédjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki nem is olyan rég volt a vendégünk. Akkor arról beszélgettünk, hogy egy új képzés, gyógynövény tanácsadó szakirányú továbbképzés indul a Miskolci Egyetemen, és említettük akkor azt is, hogy hamarosan megjelenik a gyógynövényekről szóló kiadványa is, a Gyógyítás gyógynövényekkel kötet pedig azóta meg is jelent, és már a kezemben is tarthatom. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kik számára készült ez a kiadvány elsősorban?
Igazából ez a könyv, ez egy nagy űrt próbál itt betölteni az érdeklődők körében. Egyik célcsoport, akiknek készült, az egyetemi hallgatók, akik ugye gyógynövénytant tanulnak, illetve az egészségturizmus szervező szakos hallgatók főként, akik gyógynövénytant tanulnak, de mellette például védőnők is szoktak gyógynövénytant tanulrán részt venni, vagy éppen mondjuk rekreáció, vagy pedig egészségügyi szociális munkával kapcsolatos tanulmányokban a hallgatók. Emellett a hallgatók mellett ugye a laikus érdeklődők számára is íródott a tankönyv, mivel hogy ez egyébként egy tankönyvnek minősített könyv, lektorálva van, illetve a szakember számára is megfelelő, tehát úgy tartalmaz tudományos információkat is, hogy mindenki számára szakérthető nyelven találhatóak ezek meg benne, tehát mindenki megtalálja azt, ami érdekli, ami fontosabb számára. Vannak benne igazából általános fejezetek a könyvben, amik mondjuk termesztés, a felhasználásról, a gyűjtésről szólnak, illetve magának a könyvnek pedig a nagy gerincét, azt a 86 féle gyógynövénynek, amit beleválasztottam a könyvbe, annak a részletes leírása tartalmazza képekkel együtt, illetve a könyvnek a végén pedig még betegségmutató fogalomtár található, szintén, hogyha valaki esetleg nem tudja, hogy melyik fogalom mit jelent, vagy a hallgatók könnyebben tudjanak tanulni a könyvből, ezért próbáltam úgy tényleg mindenki számára, minden célcsoport számára megfelelő könyvet összeállítani, és visszajelzések alapján egyébként tényleg nagyon-nagyon örülnek neki, és szívesen használják a könyvet.
Vegyük sorra a kötet fejezeteit. Az elején a gyógynövényekről ír általánosságban, illetve a gyógynövények történetéről is olvashatunk. Azt tudjuk, hogy a gyógynövényeket már nagyon régóta, tehát őskorban is használták, de mióta használják ezeket a növényeket gyógyításra Magyarországon?
Magyarországon is igazából nagyon-nagyon régre tekint vissza a gyógynövények használata. Vannak arról régészeti emlékek, illetve írásos emlékek, hogy már a honfoglalás időszakában is alkalmazták egyébként a magyarok a gyógynövényeket és a fűszernövényeket. Aztán később nyilván, amikor már megtörtént a letelepedés, akkor elkezdték termeszteni is a gyógynövényeket, nem csak gyűjteni, és innentől kezdve pedig már kialakultak termesztő körzetek az egyes gyógynövényekhez. Akár mondjuk Pannonhalmán, a Bencés apátság környékén, és nyilván mindenhol Magyarországon belül is más-más időjárási körülmények, más-más talajadottságok találhatóak, és emiatt ugye a termesztő körzetek nem csak abból különböznek egymástól, hogy az ország más-más részén találhatóak, hanem abban is, hogy más-más növényeket termesztenek ott. Magyarországon egyébként nagyon nagy múltra tekint vissza a gyógynövények használata, ugyanúgy, mint nagyon sok más európai országban is, és ugye sokan szokták mondani, hogy hát mondjuk a akupunktúra, a reflexológia, azok Kínából származnak, nem csak onnan, Magyarországon is ezeket ugyanúgy alkalmazták, mondjuk a honfoglalás időszakában is, mint mondjuk más országokban. Ugyanígy a gyógynövényeket is.
Elmondhatjuk, hogy most igazán aranykorát éri a gyógynövények felhasználása? Mert úgy tűnik, hogy az elmúlt évtizedekben egy picit méltatlanul elfelejtettük őket, és inkább az orvosságokhoz, a gyógyszerekhez nyúltunk.
Így van, az ókorban nagyon-nagyon nagy szeretettel alkalmazták a gyógynövényeket, a középkornak bizonyos évszázadaiban szintén, valamint ugye a reneszánsz korszakában. Később bejött ugye a gyógyszergyártás, vegyészetnek, kémiának a fejlődése. Itt szintén használták a gyógynövényeket, viszont itt inkább gyógyszereket kezdtek el készíteni belőlük. Manapság pedig, így van, reneszánszokat élik a gyógynövények, egyre többen alkalmazzák őket, egyre többen érdeklődnek irántuk, és mondjuk a különböző gyógynövény ismereti képzéseken, programokon, előadásokon is egyre többen vesznek részt, úgyhogy nagyon nagy érdeklődés a gyógynövények iránt.
És kitér a könyv a gyógynövények használatára, illetve jellemzőire. Ezen belül felhívja a figyelmet a gyógynövények használatának veszélyeire. Melyek ezek? Mire kell odafigyelnünk akkor, amikor gyógynövényekhez nyúlunk?
Alapvetően három dologra kell odafigyelnünk a gyógynövények használatakor. Egyik az az, hogy lehetnek mellékhatásaik néhány gyógynövénynek, néhány mellékhatása, tehát ezekre kell odafigyelni. A másik az ellenjavallatok, amikor nem szabad alkalmazni bizonyos gyógynövényeket. A harmadik pedig a kölcsönhatások, főként gyógyszerekkel. Mert ugye akármilyen gyógyszer mellett nem lehet akármilyen gyógynövényt használni. Ha megnézzük egy általánosságban, akkor mellékhatások tekintetében vannak esetleg olyan gyógynövények, amelyek mondjuk okozhatnak esetleg hányingert, okozhatnak esetleg olyat, hogy mondjuk, ha egy gyulladás van a szervezetben, akkor picit felerősítik a gyulladást először, aztán pedig ugye szépen megoldják, helyrehozzák. Tehát ilyesmi mellékhatásokra lehet gondolni. Ellenjavallatok esetében vannak olyan állapotok, amikor nem szabad alkalmazni a gyógynövényeket. Nem mindegyiket, néhány gyógynövényt. Várandóság alatt például nem minden gyógynövényt lehet alkalmazni, mert a vetélést idézhet elő néhány gyógynövény, mondjuk egy petrezselyem, vagy éppen mondjuk egy fűzfából készült tea. Bizonyos életkorokban sem szabad minden gyógynövényt alkalmazni. 3 éves kor alatt abszolút nem szoktunk gyógynövényeket ajánlani, illetve méhészeti termékeket sem a kisbabák számára, viszont már egy olyan 6 éves kortól a gyengébb teákat fél adagban lehet alkalmazni a gyerekek számára is. Tehát itt ilyenekre kell gondolni, valamint például olyanra, hogy mondjuk egy daganatos betegség esetén szintén nem akármilyen gyógynövény alkalmazható. A gyógyszerekkel való kölcsönhatás során pedig arra érdemes odafigyelni, hogy a vízhajtó gyógyszerekkel, a vérhigító gyógyszerekkel, a szívgyógyszerekkel, valamint a fogamzásgátló tablettákkal néhány gyógynövény kölcsönhatásba léphet, tehát nem mindegy itt sem, hogy mit alkalmazunk. Mondjuk egy Orbánc fűtea, az, vagy egy gyömbértea, vagy egy fokhagyma, az például vérhigító hatású, tehát azzal együtt nem jó, hogyha egy vérhigító gyógyszert, vagy egy injekciót használunk esetleg. Vagy mondjuk egy Orbánc fűvel együtt egy fogamzásgátló tablettát nem érdemes szedni, mert megszüntetheti szélsőséges esetben a hatását a fogamzásgátló tablettának ez a gyógynövény. Tehát, hogyha valaki valamilyen gyógyszert szed, valamilyen már fennálló betegsége van, akkor mindenképpen érdemes vagy orvosnak, vagy pedig gyógynövény szakértőnek a tanácsát kikérni gyógynövény használat előtt.
És olvashatunk arról is, hogy milyen formákban használhatók fel a gyógynövények.
Így van. A gyógynövények alapvetően teaként, az talán a legáltalánosabb, leggyakoribb felhasználási módjuk. Ott is beszélhetünk forrázatként, főzetként és hidegáztatással készíthető gyógynövényekről. Emellett még nagyon sok más egyéb készítmény állítható elő a gyógynövényekből, kenőcsök, olajos alkoholos kivonatok, szirupok, szörpök, mézek, illetve különböző gyógyszertárakban előállítható és vásárolható készítmények, például egy növényi gyógyszer, egy étrend kiegészítő tabletta, egy hagyományos növényi gyógyszer, vagy mondjuk sok esetben a gyakran használt gyógyszerek is gyógynövény hatóanyagokat tartalmaznak, mondjuk egy bétablokkoló, egy aszpirin, ezek mind-mind növényi alapanyagokból, hatóanyagokból készülnek.
Hasznos tudnivalókat olvashatunk a gyógynövények, gyógyfüvek gyűjtéséről is. Az is elindulhat egyébként gyógynövényeket szedni, aki nem jártas a témában, vagy inkább bízzuk ezt szakemberre.
Alapvetően azt ajánlom mindenkinek, hogyha érdekli ez a része is a gyógynövényeknek, szeretne saját magának gyűjteni, akkor első körben menjen el olyan gyógynövény ismereti túrákra, ahol élőben szakember segítségével megnézheti, hogy melyik gyógynövényt a természetben mivel lehet felismerni, hogyan kell gyűjteni, mikor kell gyűjteni, mire használható. Ezek nagyon hasznosak. Ezeken a túrákon általában a szakemberek megmutatják azt is, hogy milyen esetleges hasonmások vannak, amikkel össze lehet téveszteni egy-egy gyógynövényt, és hogyan lehet kizárni azt, hogy összetévesszük a gyógynövényt egy hasonmással, ami esetleg mérgező hasonmás. Tehát mindenkinek ajánlom először ezt. Nyilván, hogyha valaki rendelkezik olyan végzettséggel, tudással, botanikai ismeretekkel, akkor persze lehet nyugodtan gyűjteni, de alapvetően érdemes tényleg azért első alkalmakkor kétszer-háromszor ilyen túrákon részt venni legalább, és akkor szépen meg lehet tanulni az alapgyógynövényeket, hogy mit hogyan lehet gyűjteni, mikor lehet gyűjteni, hogyan lehet felismerni. Mondjuk egy gyermekláncfű, csalán, fekete borca, vagy egy cickafark, ezeket nagyon-nagyon könnyen meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet felismerni őket a természetben.
Egyébként melyik az a gyógynövényünk, amelyet a leggyakrabban szednek az emberek?
Igazából erre nem tudom megmondom őszintén, hogy van-e felmérés, hogy mi az a gyűjtött gyógynövények közül, amit az emberek gyűjtenek legnagyobb mennyiségben. Amit leggyakrabban használnak, olyanra van felmérés több is, például citromfű, menta, levendula, kakukkfű, zsája, gyermekláncfű, ezeket mind nagyon gyakran alkalmazzák Magyarországon is az emberek. Olyanra van még felmérés, hogy ugye Magyarországon maga a gyógynövény ágazat milyen gyógynövényeket gyűjt nagyobb mennyiségben. Tehát ott is például a fekete bodza, fagyöngy, akkor a cickafark, vadrózsa, ugye a csipkerózsa, fekete nadájtő, ezek megjelennek, mint ugye a vadon gyújtott gyógynövények, illetve vannak ugye termesztett gyógynövényeink, ott pedig nagyon sok esetben fűszernövények jelennek meg. Mustár, torma, kömény például, oregano, kakukkfű, tehát ami ugye könnyen termeszthető, vagy éppen gyűjthető Magyarországon.
És hát amikor összegyűjtöttük ezeket a gyógynövényeket, az sem mindegy, hogy hogyan szárítsuk, vagy hogyan dolgozzuk fel azokat, vagy hogyan tároljuk. Van erre általános szabály?
Igen, általánosságban, ugye minden növényrészt máskor kell gyűjteni más időszakban, általánosságban mondjuk a leveleket, a virágzatot, ezeket teljes virágzás idején és napsütésben, jó meleg időben, száraz időben érdemes gyűjteni, mert akkor könnyebben ki fognak száradni, nem fognak bepenészedni. Arra érdemes odafigyelni, hogy gyűjtés után viszont nem szabad napon szárítani ezeket. Tehát ott legalább egy olyan másfél hétig kell nyáron mondjuk jó időben szárítani, egy padláson esetleg, egy hátsó teraszon, ahol viszonylag szellős, könnyen szárad, viszont nem éri közvetlen napsütés a gyógynövényeket. Ezután pedig ugye lehet tárolni őket különböző befőttes üvegekben, papírborítékokban, vagy aprítva, vagy pedig egészben is lehet tárolni. Egy olyan másfél-két évig felhasználhatóak a gyógynövények, a szárítástól számítva, utána is használhatóak, csak utána már kezdenek veszíteni a hatóanyag tartalmukból, ezért már nem biztos, hogy olyan hatékonyak lesznek.
86 gyógynövényről olvashatunk a könyvben. Milyen szempontok alapján kerültek ezek kiválasztásra?
Nagyon nehéz volt kiválasztani azt a 86 gyógynövényt, mivel hogy csak Magyarországon ugye nagyjából 400 féle gyógynövény található, a Földön pedig jelenlegi tudásunk szerint egy olyan 50 ezer gyógynövény található. Úgyhogy ebből kellett egy észszerű számot kiválasztani, hogy mennyi legyen, és igazából egy 86 jött össze. Próbáltam az alapján kiválasztani ezt a 86-ot, hogy melyek a Magyarországon leggyakrabban alkalmazott, és leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövények és fűszernövények. Tehát külföldi növények nem is nagyon találhatóak a könyvben, hanem inkább csak Magyarországon termeszthető vagy gyűjthető gyógy- és fűszernövényekre fókuszáltam. Majd a külföldi növények egy későbbi kötetben vannak betervezve, és igazából ez a 86 volt az szerintem, amit azért érdemes ismerni, illetve amit érdemes mondjuk, hogyha van ilyen könyve az embernek, elővenni otthon, és akkor tudja, hogy melyik mire használható, mert a 86 gyógynövény között igazából minden enyhébb vagy súlyosabb betegségre találhatunk gyógymódot, úgyhogy érdemes azért megnézegetni tényleg ezeket, hogy melyik mire alkalmazható.
Tavasz van, ilyenkor azért rendszerint kimerülnek a vitamintartalékaink. Hogyan erősíthetjük az immunrendszerünket? Melyik az a gyógynövény, amelynek fogyasztása hasznos lehet ebben az időszakban?
Nagyon sok immunrendszerősítő gyógynövény is megtalálható a könyvben. A magyar gyógynövények közül ilyen többek között a kakukkfű, a fekete bodza, a csipkebogyó, ilyen a szederlevél, a málnalevél, a macskamenta. Ezek mind-mind immunrendszerősítő hatással is rendelkeznek, több más hatás mellett. Ezekből például a legtöbbet azt lehet tartósan is alkalmazni, akár napi rendszerességgel, és immunrendszerősítésnél még ugye nyilván nagyon fontos a vitaminpótlás, az ásványi anyagpótlás, erre pedig itt vannak a tavasszal gyűjthető gyógynövények, gyermekláncfű, csalán, katánkóró, pásztortáska, ezek nyersen ehetőek, a levelük például, tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, és szépen fel tudják tölteni a szervezetnek a vitamin és ásványi anyag raktárát ilyenkor tavasszal is.
Vannak-e olyan gyógynövényeink, amelyeket méltatlanul elfelejtettünk az utóbbi időben?
Vannak. Ezek is egy későbbi könyvnek a részét fogják majd képezni, egy másik részt. Én ilyen elfeledett gyógynövényekként szoktam ezeket említeni, és vannak, tehát ebből a 400 féle csak magyar gyógynövényből egy olyan 50-60 féle az, amit jelenleg azért használunk, kaphatunk gyógynövényboltokban. A többit az vagy saját gyűjtés után tudjuk összegyűjteni, vagy sehogy, mert ezeket nem értékesítik, pedig nagyon-nagyon jók. Tehát például, ami elfeledett gyógynövénynek számít, az mondjuk egy szőrös disznóparé, egy kövérporcsin, egy fehér libatop, amik úton útféle megtalálhatóak kertekben is, és salátaként, főzeléként, levesként fogyasszák sok országban őket, mondjuk Indiában is, mi pedig kigazoljuk őket, kidobjuk őket, pedig például a porcsin az omega-3 zsírsavakban nagyon-nagyon gazdag. Vagy mondjuk a pásztortáska, amit az előbb említettem, szintén ehető salátaként, nagyon jó vérzéscsillapító, vérnyomáscsökkentő, és nem nagyon szokta senki használni. És még nagyon-nagyon sokat lehetne említeni ezek közül, rengeteg lehetőség lenne egyébként, és van is itt a magyar gyógynövényekben.
És mint ahogy a beszélgetésünk elején említettem, egy új képzés, gyógynövény tanácsadó szakirányú továbbképzés indult a Miskolci Egyetemen, lezárult a jelentkezési határidő, most már el is kezdték az oktatást. Milyen volt az érdeklődés, hányan kezdhették el most tanulmányaikat?
Nagyon-nagyon örültünk egyébként februárban, ugyanis 22 fővel indulhatott el a gyógynövény tanácsadó szakirányú továbbképzés itt az egészségtudományi karon, ami több szempontból is nagyon jónak számít. Egyik az az, hogy nagyon örülünk, hogy ekkora az érdeklődés. Második szempont az pedig az, hogy nagyon későn tudtuk elkezdeni hirdetni. Miután megkaptuk az oktatási hivataltól az engedélyt, egyből elkezdtük hirdetni, és ez alatt a kis határidő alatt, a jelentkezési határidő alatt is nagyon sokan összejöttek, tehát tényleg ez a 22 fő, ez nagyon-nagyon jónak számít. Egy szakirányú továbbképzésen is azért, és nagyon vegyes csapattal indultunk, aminek nagyon örülünk, mert így tényleg minden szektorból elkezdtek jelentkezők, vannak közgazdászok, ugye bármilyen diplomával lehetett jelentkezni, vannak közgazdászok, pedagógusok, védőnők, vannak például informatikusok a képzésen, tehát nyilván úgy adjuk a tananyagot, hogy mindenki számára érthető legyen az egészségügyi és a nem egészségügyi szakemberek számára is. Életkor szempontjából szintén vegyes a jelentkezetteknek az életkora, a 23-4 éves korosztálytól kezdve van egy 60 év körüli hölgy is a képzésen, úgyhogy de ugye a 30-40 éves korosztály az átlag egyébként, és nagyon-nagyon érdeklődő csapat jött össze, tényleg nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy elindulhatott, és ami szintén nagy öröm, hogy már most van jelentkezőnk, nem is egy, a jövő februárjában újból induló képzésre, mert minden évben februárban szeretnénk indítani majd, így keresztfél évesen, és már most van egy olyan 5 jelentkezőnk, akik alig várják, hogy jövő februárban induljon a második évfolyam majd, úgyhogy szeretettel várunk jövőre is majd mindenkit a képzésre.
Kedves hallgatóink, Gyógyítás a gyógynövényekkel címmel megjelent Pászk Norbert gyógynövény szakértő, a Miskolci Egyetem egészségtudományi kara tanárának kötete. A szerzővel beszélgettünk az előző percekben az új kiadványról.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
vagy gyenge, de ha a szívedbe szalad a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de a fejedben ott van a fejsze, majd a fegyver csövébe nézel, ott már semmire nem még pénzel. És hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vetve, te meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. Itt senki se golyó álló, és a szakad a védőháló. A halálugrás végén, a túlvilági tévén vagy, rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokorra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter szigetekre már be van fizetve az útja, önnek a mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. És lehet, hogy nem vagy gyáva, és a végén te maradsz állva, de mire jó úgy ez az élet, hogy futnod kell, amíg éled. És hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a sziklambét, és lehet, hogy elég egy szikra a gyújtó zsinór végén, a túlvilági tévén majd rólad szólnak a hírek. Veled van tele a sajtó, aki a pokorra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter szigetekre már be van fizetve az útja, önnek a mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mond csak, melyik ajtón menjek be. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mond csak, melyik ajtón menjek be. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mond csak, én melyik ajtón menjek be. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mond csak. Az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot, hogy mennyire állat az autód, mekkora mellű a nőd, és hogy meddig bírod feltekerni a kocsiban a hangerőt, a kocsiban a hangerőt.
Szétnézni könnyedén, ezüstös fejsze suhanás, játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, s nézik, nézik a csillagok. Vasszínű égboltban forog a lakkos, hűvös dinamó. Zajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. elleng a néma kék idő. Kard éle csillan, a hajam bajszom, mint el ternyó terül, elillant ízű számra szét. Fáj a szívem, a szó kihűl.